Benneteket. Nehémiás könyvét nyitjuk meg. Olvasom Nehémiás könyvéből az alapigét, 13. fejezetből, 4. verset. 4. versetől, tehát még egyszer, Nehémiás könyvének, a 13. fejezetének, a 4. versétől olvasom. Az Ószövetségből. Tehát így szól Nehémiás 13.4-től az igen. Ennek előtte pedig Eliásib, a pap, aki Istenünk házának kamarái fölé rendelteték, rokonságba jutott Tóbiással. És átengedett neki egy nagy kamrát, holott abban, annak előtte az ételáldozatot, a tömjént, az edényeket, és az olajnak, mustnak és gabonának a tizedét, mint a kapunállóknak, énekeseknek és lévitáknak törvény szerint való részét. És a papoknak ajándékát helyezték el. Mindennek történtekor én, tehát Nehémiás, nem voltam Jeruzsálemben, mert Artaxerxész babiloniai királynak 32. esztendejében visszamentem a királyhoz, és napok múltán újra szabadságot kértem a királytól, és visszatértem Jeruzsálembe. És megértettem a gonoszt, melyet Eliásib cselekedett Tóbiásért, hogy átengedett neki egy kamarát az Isten házának pitvaraiban. Igen, gonosznak tetszék ez nékem, s kivetteném Tóbiás házának minden edényét abból a kamarából, és parancsolatomra megtisztíták a kamarákat, és visszahordatám azokba Isten házának edényeit, az étel áldozatot és a tömjént. Megtudtam azt is, hogy a léviták részeit nem adták meg, ennek miatt a kiki az ő mezeire szélede el, az Isten házában szolgáló léviták és énekesek közül. És megfedném a fejedelmeket, és mondtam, miért hagyatott el az Istennek háza, és egybegyűjtvén a lévitákat helyükre állítottam őket. Az egész Júda pedig meghozta az olajnak, a mustnak és a gabonának tizedét a tárházakban. És felügyelőkké rendeltem a tárházak fölé Selemiát, a papot, Sárdókot, az írástudót, és Pedáját a léviták közül, és melléjük Hanánt, aki Zakkur fia, ki Matánia fia volt, mivel hogy híveknek ítéltettek volt, és az ő tisztük volt kiosztani atyok fiainak részét. Majd olvasom a 14. verset is, emlékezzél meg én rólam, én Istenem ezért, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, melyeket cselekedtem az én Istenem házával és rendtartásaival. Kedves gyülekezet, a héber foglyok egyikéről van szó, akit egészen nagy dolgokat cselekedett. Nehémiás, bár elég magas tisztséget töltött be a perzsa uralkodóházban, ő a héber foglyok egyike volt annó, rendkívül befolyásos emberré vált. Igen, nem kizárt, hogy a Jóisten befolyásossá tehet olyan embereket, akik foglyok. Egyáltalán nem kizárt, hogy ez megtörténik, amiképpen Dániellel és másokkal is ez megtörtént. Viszont egy dolgot szeretnék kiemelni, az, hogy valaki pohárnok, ugye ő pohárnok lett, az nem a pohárról szól, hanem a bizalomról. Ő egy nagyon komoly bizalmas embere lett az uralkodónak. Ez egy olyan lehetőség, ami az életben nem adódik sokaknak, és akiknek adódik, azoknak is lehet, hogy csak egy-egy ideig. Nehémiás lelkében nem kényelmesedett el. Folyamatosan érdekelte Jeruzsálem sorsa. Tehát ő nem esett abba a hibába, hogy csak Perzsia sorsa érdekelné, hanem folyamatosan azon gondolkodott, azt a pillanatot várt, amikor segíthet az Isten népén Jeruzsálemen. Majd történt egyszer, ugye most idézek a könyv egy korábbi részéből, egyesebben összefoglalom azt, majd történt egyszer, hogy Júdából híreket hallott, és ezek a hírek miről szóltak, hogy a hazautazott fogoly seregek, a foglyok ugye elkezdték az építkezést, az építkezés azonban megakadt. Én most ebbe nem megyek bele az időszűke miatt, de annyit emelnék csak ki, hogy gyalázat érte a templomépítést, ezért megállt az építkezés, és Nehémiás emiatt rosszul aludt. Azt írja az ige az első fejezetben, Nehémiás első fejezetében, leültem és sírtam, keseregtem, és böjtöltem és imádkoztam. Tehát van egy ember, aki rendkívül magas tisztséget tölt, de mondhatnám, hogy megvan az anyagi biztonsága. Az anyagi biztonsága megvan, és ennek hátterén ő mit csinál? Szinte megszégyenítve a többi zsidó embert, akik ugyanígy kellett volna, hogy összefogjanak, akik nem tértek még haza. Leültem és sírtam, keseregtem és bőjtöltem és imádkoztam, sőt vallást is tett a bűnökről, amiben önmaga is bűntársnak érezte magát, és hivatkozott Isten ígéreteire, amelyet Isten megígért, hogy ő haza fogja vinni az ő népét, és a templom helyre fog állítatni. Nem egyszer és nem kétszer könyörgött így Nehémiás, úgy tűnik, hogy elég sokszor. Egy viszont biztos, mindezek hátterén ez az ember éjjel-nappal erre gondolt. Honnan tudjuk? Honnan tudjuk, hogy ez az ember éjjel-nappal erre gondolt? Hát onnan, hogy kiült az arcára. És ez azért érdekes, azért fontos, mert szokták mondani, hogy egy keresztény ember nem lehet szomorú. Egy keresztény ember nem lehet szomorú, de Pál apostol azt mondja, hogy örülj az örülőkkel és sírj a sírókkal. Ez az ember, ez sírt a sírókkal. Gyorsan hozzáteszem, Perzsiában volt egy olyan szokás, hogy a király mellett lévőknek tilos volt szomorúnak lenni. Akár a halállal volt egyenértékű az, hogyha valaki az uralkodó fényűző és pompás csillogó termeiben a szomorúság legkisebb jelét is adta. Ezért mondhatnánk, hogy Nehémiás bizonyos értelemben életveszélybe sodorta önmagát, azért, mert felelősséggel gondolkodott Jeruzsálemről. Nem tudta, és nem is akarta elpalástolni azt, hogy ő álmatlan éjszakákat tölt az ő otthonában. Még egyszer mondom, más is tehetett volna. Ő nem ezt tette. Ő nem mosolygott, ő nem erőltette magára a nevetést. Ő egyenes és őszinte módon, mivel éjszakákat imádságban és bőjtben töltött el, nem tudott másként viselkedni. Rá is kérdezett a király, ugye a kérdés így hangzott, miért szomorú a te orcád, holott te beteg nem vagy. Nem egyéb ez, hanem a te szívednek szomorúsága. Tudnunk kell, hogy ez nem egy egyszerű kérdés volt, tehát még egyszer mondom, hanem életveszélyes állapot, életveszélyes helyzet. Tudnék a király, hogyha éppen rossz kedvében találták, akár fejét is vehette volna annak az embernek, aki rontja a hangulatát. És ilyen háttéren Nehémiás meg is ijedt. Ugye azt írja az ige, hogy rendkívüli módon megijedt, félni kezdett, hiszen tudta, hogy ez bajt jelent. És Nehémiásról azt írja, ugye első fejezet, 4. vers, mi az, amit kívánsz? A Jóisten irgalmasságra indította a királyt, majd Nehémiás könyörög, ugye van pár másodperce, hogy könyörögjön, felfohászkodott, és elmondja, hogy mi az ő problémája, és kéri az engedélyt arra, hogy hazamehessen. Szeretném mindenképpen azt kiemelni elsőként, hogy Nehémiás napjait úgy töltötte el ebben az időben, hogy folyamatosan Jeruzsálemért imádkozott. Ez egy fontos dolog. Ugyanis csak így hallgathatta meg az Úr azt a felfohászkodást, amit pár másodperc alatt meg tudott fogalmazni a legkritikusabb helyzetben. Ha valaki úgy él, hogy nincsen háttérimádsága, tehát otthon nem folytat komoly ima küzdelmet, hanem csak a nap folyamán időnként felfohászkodik, ez mondhatnánk, hogy ennek is van eredménye, de nem olyan sok. Vannak emberek, akik folyamatosan otthon imádkoznak, de valahogy napközben nem fohászkodnak föl, és végül nem is igazán tesznek sokat, hanem az imádság marad. Ez is nagy lehetőség, de kevés. És vannak emberek, akik viszont otthon nem töltenek sokat imádságban, hanem csak napközben egy-egy fohászt elmondanak, és azt gondoljuk, hogy ez elégséges, de ez nem elég, ez kevés. Szeretném még egyszer, illetve megerősíteni azt is, hogy Nehémiás nem csak imádkozott, azt írja Ellen White, imádkozás közben szent elhatározásra jutott, és Isten megerősítette abban, hogy neki tennie kell ezért az ügyért. Sokszor hallottam, hogy nekünk nem kell tennünk, hanem imádkoznunk kell, bőjtölnünk kell. Nehémiás miközben imádkozott, azt a lelki megerősödést kapta, hogy ő az az ember, akinek ezt meg kell valósítania. Nem biztos, hogy mindig azt kell mondanunk, hogy Isten mennyi terhet tett ránk. Lehetséges, hogy Isten tényleg azt kéri egyikünktől, másikunktól, hogy tevőlegesen is. Tehát nem csak a térdeinken, nem csak az imádságban, konkrétan tevőlegesen is vegyünk részt az Isten művében. Nehémiás imádsága tehát annyiban volt más, mint a többi ima, hogy ő időközben elhatározásra is jutott. Évekig imádkozni valamiért, majd nem jutunk elhatározásra, az egyfajta gyümölcstelenséget jelent. Tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nincs látszólag egy imádságnak eredménye, tehát van ilyen eset, azonban az esetek egy jó részében az imádság eredményeként Isten válaszol konkrétan, sőt fel is indítja az embernek a szívét arra, hogy neki tennie kell valamit. Nehémiás mondhatta volna azt, hogy én maradok a király mellett, nekem itt van a helyem, majd a királyt valamilyen módon elvezetem az üdvösségre. Tehát mondhatott volna sok magyarázatot, nem? Azt mondta neki, haza kell menni. El kell hagyni ezt a magas beosztást. Még egyszer mondom, nem volt más zsidó ember, aki mondjuk ilyen közel lett volna ebben a helyzetben az uralkodóhoz. Ő mégis úgy döntött, hogy elhagyja a helyét, és hazautazik. Nehémiás feltárta a kérését az uralkodónak, azt mondta, bocsáss el engem Júdába, hogy megépíthessem azt. A király felhatalmazást adott neki, tehát ő kért a királytól is, adott is neki a király engedélyt a templom megépítéséhez, illetve a kőfalak megépítéséhez. Sőt, ha majd elolvassátok, azért mondom mindezeket el, hogy olvassátok bele a Nehémiás könyve elejébe, építőanyagot és kísérletet is kapott. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert Nehémiás, mondhatnánk, hogy ha lett volna akkora hitem, akkor nem kért volna maga mellé kísérletet, hanem az Úr megvédi őt. És ezt hányszor szoktuk mondani, hogy az Úr megvéd engem. Nagyon határozottan állítja az ige is több helyen, hogy a körültekintés, a megfontoltság, a szükséges intézkedések megtétele milyen fontos. Isten nem felelőtlenségre és naívságra hívott bennünket, hanem bölcs megfontoltságra, mivel Nehémiás tudta, hogy a hazafelé vezető út elég hosszú, és az úton olyan népek élnek, akik meg fogják kérdezni, hogy mi áradban van. Ezért Nehémiás úgy gondolta, és ebben a Jóisten is támogatta, úgy tűnik, hogy a királytól felhatalmazást kell kérnie. Hozzáteszem, nagyon nagy segítség volt ez végig az ő számára. Többek között otthon a különböző népek emiatt sem tudták végül is megakadályozni az építkezést, hiszen neki volt a királytól felhatalmazása. Körültekintően megfontoltan fogott neki, azt írja Ellen White, megtette a szükséges intézkedéseket, mindenre volt gondja. Szorgalom, óvatosság, körültekintés, a gondos megfontolás és a jól átgondolt tervek. Ma is épp oly nélkülözhetetlenek a szent vállalkozásokhoz, mint Jeruzsálem falainak újjáépítése idején. Amikor Nehémiás hazatért, nem tudom, tudjátok, hogy mit csinált, helyesebben mi az, amit nem csinált. Ugyanis itt szoktuk elkövetni a hibákat, amikor van egy jó tervünk, és azonnal világgá kürtöljük. Nekünk van egy tervünk, és meg is hiúsul. Mert végül a szóbeszéd, a félreértés, a rossz kommunikációs csatornák tönkreteszik. Nehémiás egyetlen szót sem szólt. Hazautazott, éjszaka fölkelt, csak néhány emberrel osztotta meg, aki előre imádkozott, hogy kinek mondja, mondom, néhány emberrel, néhány bizalmas embernek elmondta. Éjszaka fölkelt, és körüljárta a várost. Fölült egy összvére, körüljárta a várost, és pontosan fölírta, hogy hol mi a probléma. Tehát nem tanácskozott testtel és vérrel, hanem körüljárta, felírta, mindenről első kézből informálhatott. Nem kérdezett meg senkit, hogy mondd el a véleményed. Egyenesen önmaga ment végig. Az első számú része ennek a sikeres vállalkozásnak, hogy ez az ember nem bízta a másik emberre, hanem önmaga ment végig. Majd mikor minden információ a birtokában volt, akkor összehívta a vezetőket. Összehívta a vezetőket, az előjárókat, és tudatta velük a terveit. Na most, mivel az előjárók azt látták, hogy Nehémiás még időnként jobban informált, mint ők, akik már régebb óta itt vannak, ezért nagy tisztelet övezte Nehémiás kezdettől fogva, tehát nem rontottál a legelején. Azt írja az ige, az előjárók nem tudták, hova mentem, mit tettem, sem a júdaiaknak, sem a papoknak, sem az előkelőknek, sem az előjáróknak, sem a többi munkásnak nem mondtam még meg mindezeket. Második fejezet, 16. vers. Tehát amikor az információk birtokában volt, akkor tárta fel a nép előtt az ő konkrét és pontos terveit, és a népnek hatalmas erőt adott az, hogy ez az ember ismeri a helyzetet. Tehát nem nekem kell neki elmondanom, hogy mi a helyzet, hanem ő pontosan ismeri, sőt jobban ismeri, mint én. Nehémiás egyébként nem élt hatalmi szóval, a nép szívére hatott. Ő nem úgy ment haza, gondoljátok meg, hogy milyen hatása van annak, amikor valaki bejön, és úgy tesz, mintha ő megbízott vezető lenne, és átveszi a hatalmat, és osztogatja a parancsokat. Hát Nehémiás jó emberismerő volt, tudta, hogy ezzel csak ellenséges vért fog szülni mindez. Ezért Nehémiás a szívükre hatott. Az Isten ígéreteire, a Bibliára, tehát a hitbeli dologra helyezte a hangsúlyt, ezt is szintén lehet olvasni, ez most nem feladatom. Én szeretnék a felolvasott történetről beszélni, csak a lényeg az, hogy meg kell ismerjük ezt az embert. Ki az, aki végül egy ilyen rendet képes tenni az Isten templomában? Egyébként elsőként a papokat ragadta magával a lelkesedés. Izrael vezető embereinek egy része ellenállt. Ellenségei, külső ellenségei gúnyolódni kezdtek. Azt kérdezték, mit művelnek a nyomorult zsidók? Ezt kérdezték. Itt szó szerint benne van a Bibliában. Félelmetes kérdések ezek. Milyen lekicsinylő, megalázó kérdések. Avagy megelevenítitek a köveket a porhalmazból, holott azok elégtek? És ezek csak a legszebb mondatok, amiket a Biblia kiemel. Ennél biztosan elhangzottak komolyabb és még durvább dolgok. Volt egy Tóbiás nevű ember, akiről ugye olvastunk az alapigében is, ammonita volt, tehát nem zsidó, ammonita. Tóbiás azt mondta, bármit is építenek, ha egy róka lép fel rá, összezúzza a köveknek falát. Tehát körülbelül ez a cinikus, ez a gúnyos, ironikus megjegyzés, ezek a megjegyzések, mint egy film jelezik, az ellenségek hogyan gondolkodtak mindenről. Miután a szóbeli megfélemlítés nem hatott, hiszen Nehémiás tovább folytatta a munkát, hogy az emberek összeesküdtek és fizikai támadást készítettek elő. Tehát Sátán mindenféle fegyverét újra és újra kipróbálja, ezek tehát nem új fegyverek, ezek a régiek. Csak mindig megújítva más és más formában, de mégis ugyanazon alapelvek szerint támad. A Biblia azt mondja, a nép mindezek ellenére nagy kedvel dolgozott. A nép nagy kedvel dolgozott, a munka nem állt meg. A munkások egyik kezében Nehémiás kőműves kanalat mondhatnám, tehát szerszámot adott, a másik kezébe fegyver volt. A papoknak mi volt a feladata? A papok kezében kürt volt, trombita. Mi volt a trombita feladata? A papoknak figyelni kellett a támadást, a veszélyt, és amikor valahol veszély közeledett, tehát konkrét fizikai veszély is, annak a papnak, aki ahhoz a veszélyhez a legközelebb állt, bele kellett fújni a trombitába, és a nép azonnal otthagyta a munkát, és oda sereg lett, és megvédte a falnak azt a részét. Tehát egy olyan szervezet, mondhatnám, olyan egységes fellépés történt, ami szinte párját ritkítja Isten népe körében. Miután a külső támadás nem hatott, mi a következő lépés? Ti is tudjátok. A belső. Belső támadás. Azt írja az ige, a szomszédos zsidók közül is mondták, fogytán van az ereje a teherhordónak, a rom pedig sok, és mi képtelenek vagyunk építeni a kőfalat. Az emberek elkezdtek fáradni. Hozzáteszem, nem fizikailag. Ezek az emberek hogy kezdtek fáradni? Ezek az emberek lelkileg kezdtek fáradni. Nem fizikai fáradtságról volt szó, elegük volt abból, hogy mindig támadják őket. És az a kérdés, hogy nekünk mikor van, vagy mikor lesz elegünk abból, hogy mindig ár ellen kell eveznünk. Mert ez folyamatosan fizikai és lelki munkát igényel, szó szerint. Tehát a keresztény élet az egy sodró víz elleni folyamatos evezés, és hogyha az evezőt elengeded, akkor egyszerűen visszasodródsz. Ha viszont folyamatosan evezel, félő, hogy elfáradsz. Elfáradsz akkor, hogyha Isten nincs melletted. Mert Krisztus soha nem fáradt el, jól lehet, alig aludt. Alig volt mit ennie. Jézus soha nem panaszkodott arról, hogy ő fáradt. Kedves gyülekezet, a keresztény élet, a Krisztus követés, teherhordás. És sok a rom. Avagy mi is úgy gondolkodunk-e, hogy a rom sok, és még képtelenek vagyunk építeni a kőfalat? Azt írja Nehémiás könyve, eljöttek hozzánk mindenfelől a zsidók, és nékünk 10-szer is mondták, térjetek haza. Mint egy felnagyították a bajt, és fáradtságuknak adtak hangot, és el kellett dönteni Nehémiásnak, hogyan tovább. Gondoljátok meg, folyamatos külső támadás, és a nép elfáradt. Folyamatosan terjedt a hír a nép között, fáradtak vagyunk. Ez az ember ne hajtson minket tovább, elegünk van, abba hagyjuk. Egy ilyen háttéren egy Nehémiás, aki hozzáteszem csak szabadságra utazott haza. Tehát neki nem ez volt a munkahelye. Az ő munkahelye Perzsiában volt. Ez az ember szabadságon volt. És 10-szer annyit tett, mint azok, akik otthon a saját házaiket kellett, hogy küzdjenek. Nehémiásnak nem otthon volt a háza. Neki Perzsiában fényűző lakhelye volt. És nagyobb felelősséget érzett az Isten háza iránt, mint azok, akiknek a háza néhány méterre volt onnan. Mert hogyha valaki elfoglalja a templomot, vagy lerombolja, akkor akár a házát is lerombolhatják. Összességében dönteni kellett, melyik a fontosabb, a biztonságom, vagy az Isten háza. Tehát melyik a fontosabb, a biztonságom, vagy az Isten háza. Zárójelbe teszem, avagy az én biztonságom nem az Isten háza? Mert hogyha az Isten házát valaki nem építi, mert mennyezetes házakban lakik, akkor lehet-e biztonságom? Nem. Hát hányszor olvassuk a Bibliában, hogy mennyire bizonytalan és mennyire nevetséges helyzet, mikor valaki bebiztosítja a maga házát, és az Isten ügye pedig romokban hever. Hát ez nem biztonság. Viszont fordítva, amikor az Isten háza egészséges, az Isten háza szép, ott Isten tiszteleteket lehet tartani. Mennyire nagy a biztonság, a lelki biztonság. Nincs olyan ellenség, akit ilyenkor Isten lenne győzhetne. Nehémiás, mondhatnám, szinte egy emberként állt a falakon. Folyamatosan erősítette, és fáradhatatlanul erősítette a népet. És itt szeretném elmondani, hogy bár azt szokták mondani, a rossz példa gyorsan hat, és erősebb, mint a jó példa. Hadd mondjam el az ellenkezőjét. A nehémiási példa a legerősebb volt. Nehémiás példája újra és újra magával ragadta a papokat. Újra és újra magával ragadta a népet. És Nehémiás mindig azt mondta, ne féljetek tőlük, a rettenetes és hatalmas Úrra nézzetek. Még azt sem mondta, hogy rám nézzetek Nehémiásra, hogy én nekem milyen nagy hitem van. Nehémiás nappal dolgozott, ugyanúgy, mint a többiek, szervezett és dolgozott, éjszaka könyörgött. Ez az ember szinte egyedül vitte ezt a vállalkozást a hátán, és Isten úgy megáldotta ennek az egy embernek a hitét, hogy a támadást Isten mindig is vissza tudta verni, és nem tudtak támadni, mindig valami közbe jött. Éjjel-nappal örködtek, váltott műszakban dolgoztak, csak mosdáskor vették le a fegyverüket. Nehémiás, mivel látta és tudta, hogy a különböző vagyoni helyzetű emberek között csúrlódások alakultak ki, ebben megint nem megyek bele, de majdnem biztos volt, hogy megtörténik, hogy a zsidók között is, akik hazatértek, már különböző vagyoni helyzet alakult ki. Ha valaki berolvas Nehémiás könyvében, látja, hogy mekkora problémák voltak. A gazdag zsidó ember, gazdagabb zsidó ember, vagy izraelita, uzsora kamatra adott pénzt a szegénynek. Egyszerűen világi viszonyok voltak Izraelben, olyan félelmetes helyzet, mondhatnám, hogy nulláról kellett mindent felépíteni. Mikor később egyébként a törvényt felolvassák, akkor a változás, a reformáció akkor fog elindulni. Csoportokba szervezte a tehetősebbeket, csoportokba szervezte a középpolgárságot, a szegényeket, és volt olyan ember, aki a saját házával szemben javította a falat. Tehát fontosabb volt neki az Isten háza, mint a saját háza. Óriási. Én azt mondom, ezek az emberek bizonyos szempontból hithősök voltak, de a legnagyobb hithős maga Nehémiás volt. Az ellenség sokféle módon okozott bajt, szintén olvashatjuk a könyvben. Fondorlattal, csellel, erőszakkal, szóbeli fenyegetéssel, megvezetéssel, gúnnyal, különböző zavar keltésével az Úr mindet meghiúsította. Ezekbe szintén nem megyek bele, de jelzem, hogy Sátán az összes, szinte a létező összes kelléktárában lévő eszközt felhasználta arra, hogy Nehémiás megvezesse. Zárójában jegyzem meg, Nehémiás, mivel Perzsiából jött, azt hiszem, hogy nem volt naív ember. Egy olyan ember volt, aki tudta, hogy a támadások hol jönnek, tehát soha nem mondja a Biblia, hogy mi egyfajta zárt burokban élve, naívan, mindenkiről a maximális jót feltételezve így éljünk, mint a jámbor emberek. Hát Jézus belelátott az emberekbe, és Jézus, amikor közeledett hozzá egy farizeus, mondjuk rossz szándékkal, akkor azért ő abszolút nem volt naív. És Jézus maga is mondta, hogy szelídség, mint a galamb, de a kígyónak az eszessége, tehát hogy számítani jóra és rosszra. Számítani jóra és rosszra, ez rendkívül fontos. Nem rossz hiszeműségre gondolok természetesen, hanem reális emberismeretre. és a körülmények reális értékelésére. Volt három fő ellenfél. Ezt a három ellenfelt úgy hívták, az egyiket, hogy Szamballat, a másikat, hogy Tóbiás, harmadikat, hogy Gesem. Ezen felül Izraelben ebben az időben voltak rémidgető jövendőmondó asszonyok. És képzeljétek el, hogy jövendőmondók oda jönnek, és elmondják, hogy hogy megy tönkre ez az egész, hogy Isten ezt nem támogatja. Hát, hogy mennyi visszahúzó erő, ez csak egy-egy sor a Bibliában. De most képzeljétek el, hogy jövendőmondók is oda jöttek, hogy ők ezt és ezt a világosságot kapták. Hogy ennek itt semmi értelme, ezt hagyja abba. Félelmetes, hány helyről kapott ez az ember támadást, és milyen kevés helyről támogatást. De még egyszer megerősítem, fontos volt, hogy Nehémiás a hit mellett királyi jogot is szerzett arra, hogy ez a templom épüljön, és ezek a népek bármikor támadták, ő föl tudta ezt a papírt mutatni, 52 nap alatt felépült a kőfa. Tulajdonképpen 52 nap kellett ahhoz a kritikus időszak, amíg a védő, az első védő kőfalat megépítették, és itt érek rá erre a Tóbiás nevű emberre. Tóbiásról azért olvastam, és azért ezt a részt emeltem ki Nehémiás könyvéből, mert félelmetes. Ugyanis ez a Tóbiás nevű ember ammonita volt. Ammonita volt. És ugye tudjuk, hogy az ammonitákkal és a moábitákkal mit nem szabadott csinálni. Határozottan, egyébként itt Nehémiás könyve egy-két verssel korábban, mint ahogy kezdtem olvasni, meg is jegyzi, hogy az ammonitákkal és a moabitákkal semmifajta kontaktust nem szabadott fenntartani, és meg is indokolja itt is az ige, hogy miért. Szigorúan tilos. Tehát ez nem megengedhető, és többszöri felszólítás Mózes könyveiben, hogy ugye annak idején néhány rossz dolgot tettek, megakadályozták az Isten ügyét, ezért határozott és konkrét utasítás volt, hogy velük mit nem szabad csinálni. Ennek ellenére mi történik? Ezt a Tóbiást a pap, éppen a pap, beengedi az Isten templomának egy részében. Még mielőtt erről beszélnék, hadd jelezzem, hogy ez a Tóbiás nevű ember, ez rokonságba került ezzel a bizonyos pappal, Eliási pappal. Tehát nem csak, hogy beengedte a templomba, hanem rokoni kapcsolatok is fűzték őket egymáshoz. Egyébként a Biblia nem véletlenül mondja, hogy ezeket kerüljük el. Mert nézzétek meg, hogy hova vezet. Hova vezet. Tehát Isten nem ellenünk mondja azt, hogy ne kerülj rokonságba, mondjuk éppen itt az ammonitákkal, moábitákkal. Ennek határozott oka van. Azért, mert a jó erkölcsöt megrontják a rossz társaság. És a probléma mindebben az, hogy észre se veszem. Mert hogyha legalább észrevenném, hát lehet, hogy már a környezetem mind látja, csak én nem, hogy mi történik, és azt hiszem, hogy ők az ellenségeim, amikor megfednek, vagy megfenyítenek emiatt. Tóbiás ráadásul jó hírben álló, megbecsült ember volt a zsidóság körében, azt írja az ige, sokan Júdában ő hozzá esküdtek. Ez félelmetes. Ez egy jó, tehát ő egy jó hírben álló, megbecsült ember volt, és kérdezném, mihez vezet, hogyha ilyen beépítettség történik meg? Hát szó szerint olvassuk az igében, hogy levelezések folytak. Az előkelők közül néhányan rendszeresen leadták az információkat ennek a Tóbiásnak. És az ellenség napra készen tudta, hogy az Isten ügyében mik az újabb fejlemények. Félelmetes dolog, és amikor emlékeztek, hogy a pünköst idején nem mertek közéjük vegyülni? De amikor Isten népe megtisztul, akkor nincsenek áró levelezések, nincsenek levelek. Ha Isten népe tiszta és szent, akkor nincsenek ilyen típusú levelezések. Nincsenek árulások. Akkor Isten népe szent, akkor a gonosz önmagát kiejti. És elmegy. Mert ilyen környezetben nem akar, nem tud, és abszolút kisebbségben van. Hogyha Isten népén belül elenyésző kisebbségé válik a gonosz, akkor el fog menni. Mert egyértelmű lesz. De amíg Isten népén belül felemásság, langyosság, a rossz megtűrése van, addig a rossz mindig is megtelepszik, sőt burjánzik, mert nincs, aki szóljon. Mert ki fog ezért szólni. Ezért az a cél, és itt elsősorban nem a gyülekezetre gondolok, hanem önmagunkra, vessük ki az életünkből, elenyészővé váljon a gonosz az életünkben. Elenyészővé kell váljon. Sokan Júdában Tóbiáshoz esküdtek, pártokra szakadtak, az elöljárók, a vezetők megosztottak voltak, Nehémiásnak gyakorlatilag nem volt bizalmasa. Ezt azért mondom el, mert bizalmas ember nélkül nagyon nehéz dolgozni. Nehémiás úgy élte a mindennapjait, hogy nem tudta, hogy a barátja mikor árulja őt el. Egyszerűen úgy élt és úgy dolgozott, hogy egyedüli barátja Isten volt. Senki más. Ez az ember nem tudta, hogy kiben bízhat meg. Annyira romlott volt a helyzet Jeruzsálemben, helyesebben, ugye ebben az időben Júdában. Megbízható embere nem volt. Megbízható ember nem volt. Kétszínű emberből, hazugságból bőven lehetett találni Júdában. Az a kérdés, megbízható emberek hol vannak? Hit, kitartás, félelem nélküliség, szívós előrehaladás, szervezettség és határozott problémakezelés, ezek voltak Nehémiás fegyverei. Ez az ember tényleg hívő volt, különben tönkrement volna idegrendszerileg. Tehát ez az ember biztos, hogy hívő volt, ezt onnan látjuk, hogy ennyi jelenség hátterén egészségesnek maradni nem lehet Isten nélkül. Ez az ember folyamatosan, amikor csak tehette, Istennel beszélgetett, és Isten tanácsolta őt, és Isten mindig mondta neki, ne félj. Mert mindig többen vannak az Istennel valók, mint akik látszólag többen vannak, ugye az Isten ellen küzdők, és olyan Nehémiás ellenségeinek egy része belső ellenség volt, nem külső, rendkívül nehéz dolga volt. Szeretném mondani a másik oldalt, a népen belül volt rengeteg jó szándékú, igazságot kereső parasztember, akik nagyon szerették a kétkezi munkát, akik nagyon szerették az Isten ügyét, és szerették Nehémiást. Őket se hagyjuk ki. Izrael népén belül, akiket az előbb mondtam, azért nem voltak olyan sokan, bízzunk benne. De elegen voltak ahhoz, hogy tönkretegyék szinte a művet. Viszont nagyon sok egyszerű kétkezi ember volt, aki biztosan nem is folyt bele, szinte valószínűleg nem is igazán sokat tudott a belső problémákról. Ezeknek az embereknek egy céljuk volt, hogy mit tehetnek az Istenért? Hogyan építhetik a falat, viszont várták a vezetést. Nem volt elég erejük önmagukban. Ezek az egyszerű kétkezi emberek, akik egyébként végül is befejezték a művet, hát végül befejezték a kőfal építését Nehémiással együtt, ők igazságot kereső emberek voltak, viszont előfordult, hogy hatott rájuk a félelem, és hamar elfogyott időnként az erejük, megfáradtak, de amikor Nehémiás megerősítette őket, akkor visszatért az erő, és újra neki láttak a munkának. Még olyanok is, akik szeretnék, ha Isten műve virágzana, gyengítik, tehát még olyanok is voltak, akik szerették volna, ha Isten műve virágozna, de sajnos gyengítették Isten szolgáinak kezét az ellenség rágalmazásainak, dicsekvéseinek és fenyegetéseinek meghallgatásával, híresztelésével, sőt félig azzal, hogy el is hitték ezeket. Olvastam még egyszer. Voltak olyanok is, akik szerették volna, hogy Isten műve virágozzon, de sajnos mégis gyengítették az Isten ügyét, mert az ellenség rágalmait meghallgatták, továbbadták, részben elhitték. Ha tehát valaki rágalmakat hall, meg se hallgassa. A bűn gyomlálásának első fázisa, ha hallasz valamit, ami nem egyezik a lelkiismereteddel, nem mosolyog rajta, nem mondd el, ne haragudj, ezt nem szeretném, hogyha tovább mondanád. Az illetővel beszéld meg, mert úgy érzem, hogy ez nem tartozik rám, és nem tudom, hogy igaz-e. Szerintem ezt vele beszéld meg. Nehémiás nagyon határozottan tartotta is magát ehhez. Ha valakivel gondja volt, azzal beszélte meg, elment hozzá, megbeszélte velem. Tehát a belső problémák kezdtek növekedni összességében. Nehémiás ezeket határozottan kezelte. Itt szeretném zárójelben megjegyezni azt, hogy a nehémiási szívosság lényege, ha megnézitek, az aktivitás. Isten művében az aktív munka nagyon fontos. A bűn melegágya a tétlenség. A tétlenség, restség, amikor úgy, hogy mondjam, úgy lassú vagyok, tehát nem tudom ezt, hogy fogalmazzam meg, követem az eseményeket, de soha nem vagyok ott az élen. Nem élharcosnak kell lenni, de ott kell lenni, aktívnak kell lenni. Aktív munka nélkül Isten szolgálatában nehéz részt venni. Álmosan, fáradtan, fáradékonyan, lassan, elcsigázottan, meghallgatva a híreket, aztán gondolkodni rajta hetekig. Szóval ez a sebesség, ahogy úgy érzem, Jó Isten műve halad, ez jóval lassabb, mint aminek, ahogy kéne működjön. Tehát a kerekek nem gördülnek igazán sebesen, és Nehémiás nagy erénye az volt, hogy megszüntette a lustálkodást. Nehémiás megkérdezte az embereket, hogy most akarsz dolgozni, vagy nem, most döntsd el, mert itt munka van. És Nehémiás az embereket minden kivétel nélkül minden egyes ember beosztott munkára. Megkérdezte, éjjel dolgozol, nappal dolgozol, de úgy, hogy egészségesen, tehát megvolt a szükséges pihenőidő, de mindenkinek dolgoznia kellett. Nem volt kivétel. És a legmagasabb rangú, tehetős emberek is kétkezi munkát végeztek, és építették a falat, csak más csoportbeosztással, de ugyanannyi időt és fizikai munkát igényelt. Nem volt kivétel. Nehémiásnak a nagy erénye az, hogy összekovácsolta egybe a népet, hogy kivétel nélkül mindenki ott legyen és dolgozzon. És konkretizálta a munkát, konkrétan megfogalmazta azt, hogy kinek mi a feladata. Hogyha a Jóisten népén belül végre meg tud szűnni az, hogy van, aki dolgozik, és van, aki kimarad a munkából rendre. Vagy önhibájából, vagy önhibáján kívül. Ez nem csak annak az embernek a hibája, annak is, aki kihagyja őt. Ezért az aktivitás, a közös munka, a kivétel nélküli munkavégzés rendkívül fontos abban a tekintetben, hogy Isten megáldja az ő művét. Soha senkit nem hagyhatunk ki. Ha viszont ő nem szeretne, akkor nem lehet erőltetni. De onnantól kezdve az már az ő felelőssége, nem azé, aki elfeledkezett róla. Isten mindenkit hív és vár aktívan, tehát még egyszer mondom, aktívan vár a munkába. A reformáció akkor valósult meg, amikor Nehémiás felolvasta a törvényt, majd olvasni fogjátok Nehémiás könyvében, hogy a törvényt a papok magyarázták. Szeretném megkérdezni, miért magyarázták a papok a törvényt? A nép nem érti a törvényt. Ebben az időben Izrael olyan erkölcsi mélységre jutott, hogy alig beszéltek héberül. Ezért a törvényt sokan nem azért nem értették, mert értelmileg volt kevés nekik, hanem azért, mert nem értették a szót, amit kimondott a pap. Ezért a papok a népet különböző, tehát beszéd szempontjából különböző csoportokra osztották, és szisztematikusan tanították, nevelték őket, tulajdonképpen az igazi héber nyelvet helyre kellett állítani. Ugyanis a héber nyelvbe belevegyültek idegen szójárások, idegen nyelvjárások, és a nép bizonyos szavakat nem értett a törvényből. Félelmetes helyzet, nem? Amikor az ember már nem érti a törvényt, akkor az ember már nem ért azon a nyelven, ahogy felolvassák. Hát meddig lehet süllyedni egy népnek, az a kérdés. Amikor a pap, a lévita, amikor felolvassa a törvényt, és szembesülök azzal, hogy nem értem a nyelvet. Milyen megrázó, és Nehémiástól egyszer sem olvasom azt, hogy szemrehányást tett volna, szisztematikusan, kitartóan. Rájött erre, megértette, a törvény nyelvezete túl magas, újra kell, elejétől kezdve, és Nehémiás nem kezdett el szemrehányásokat tenni, hanem megszervezte a papságon belül azt, hogy a népet tanítsák meg rendesen újra, azon a nyelven, amin akkor beszéltek, amikor elmentek erről a helyről a fogságba. És ezt is megtették, és a nép, mivel látta, hogy így bánik velük ez az ember, szívesen vették a törvényt, hallgatták a törvényt, értették a törvényt, és sírni kezdtek. És ezek az emberek megtértek. Azt olvassuk az igében, hogy a nép egy akarattal kiáltott az Úrhoz, mert megértette, hogy a törvény mit mond. És a tehetősebbek is, és a szegényebbek is. Amikor a törvényből meghallották, hogy hogy kell a szegény becsülni, akkor a gazdag is sírni kezdett, mert rájött, hogy ő mit tett. Uzsorás lett. Félelmetes helyzet volt. A nép sírni kezdett, és ez volt az a pont, amikor a reformáció elindult. Nos, mindezek után, miután Nehémiás ezt megtette, neki vissza kellett utaznia Perzsiába. És kedves gyülekezet, bízom benne, hogy ezek a gondolatok hasznosak voltak a történet megértése szempontjából. Szándékosan nem tűztem ki azt a célt, hogy én most itt 30-40-50 percen keresztül pusztán Tóbiásról beszélnék, hanem Nehémiásról szerettem volna beszélni. Ez a történet abban nagy történet számomra, hogy Nehémiás visszautazik. Ez az ember mondhatta volna azt, én megtettem, ami a kötelességem volt, hazamegyek, Beülök újra a bársonyszékbe, és nem jövök vissza. Aztán majd hozzák a híreket, időnként adok egy kis utasítást. Ez az ember hazament, folyamatosan figyelemmel kísérte, hogy mi történik azzal a munkával, amit ő elindított, és mivel hallotta a hírét, hogy újabb problémák vannak, ugye ezért olvastam a 6. verset, hogy a napok múltán újra szabadságot kértem a királytól, és visszatértem Jeruzsálembe, és megértettem a gonoszt. Nehémiás visszatért, és folytatta a reformációt. Még mindig nem csüggett el, még mindig nem veszítette el a kedvét, még mindig nem kezdett el idegesen feddőzni, hogy hát nektek, most hány évig kell dolgozzak? Visszament, és türelmesen, mondhatnám krisztusi türelemmel, és kitartással, és szívós munkával látta, hogy amit elkezdett, az majdnem tönkrement, mert nem a kőfalat kellett megépíteni, hanem a nép lelkét. A kőfalannak az egy része volt. A kőfal építésekor a nép összekovácsolódott. De nem volt megoldva a kérdés. A népet kellett egyé tenni. És ez az ember visszament, és látta, hogy a műve szinte tönkremegy, és ekkor szembesül azzal, hogy a nép egyik legnagyobb előjárója, Eliási pap, a törvénnyel szembe megy, és az ammonita Tóbiással mit tett, és ettől kezdve, ha majd elolvassátok ugye pár sor Nehémiás könyve végét, ne ijedjünk meg ettől a szótól, 25. vers ezt írja, de a végén, annak okáért feddődém velük, és megverék közülük néhányat, és megtépém őket, és megesketém őket Istenre, bizony ne adjátok lányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek lányaik közül feleséget fiaitoknak, és magatoknak. Avagy nem ebben vétkezett és Salamon Izrael királya? Ez az ember olyan határozottan járt el, bizonyára nem verekedésről van szó, megtépém őket, azt írja az ige. Ez az ember olyan szent határozottsággal járt el, hogy szerintem sok ellenséget szerezhetett magának, bőven volt ellensége a népen belül, és biztos, hogy rengeteg szóbeszéd volt, hogy Nehémiás ilyen, meg olyan, meg ő beszél nekünk. Erről persze nincs hír a Bibliában, de bizonyára ez lehetetlen, hogy nem mondjanak róla rosszat ilyen háttéren, és végrehajtotta. Ez az ember látta, hogy Isten művét az árulja el, amikor a törvénnyel szemben összeházasodnak a különböző népek. És a mi életünkben is jó, hogyha nagyon vigyázunk ezekre a dolgokkal, nem csak a házasságra gondolok, hanem a bűnnel való kapcsolatunkra, vagy az attól való elszakadásra. Ez az ember hazatért, visszatért Jeruzsálembe, Judába, és mit tett? Látta, hogy Tóbiás betelepedett, és az összes holmiát bevitte abba a részbe a templomnak, abba a részébe a templomnak, abba a pitvarba, ahol az Isten szent dolgai voltak. És lényegében, ahogy Jézus Krisztus tette később, megtisztította a templomot a kufároktól. Megtisztította a templomot a bálványimádástól. Ennek egy lelki jelentősége is van, nem csak fizikai jelentősége, amikor azt mondja, hogy és gonosznak tetszékez nékem. Tehát lelkiismeretleg rögtön érezte, és kivetettem Tóbiás házának minden edényeit abból a kamarából. És parancsolatomra megtisztítják a kamarákat, és visszahordattam azokba Isten házának edényeit, az étel áldozatot és a tömjént. Hadd tegyem ehhez hozzá, Isten közvetlenül nem szólt, hogy ezt tegye meg. Hát Isten azt várta, amit fog tenni. Ezért ne higgyük azt, hogy pusztán csak az imádság elég. Az imádság ahhoz kell, hogy felbátorodjunk a cselekedetre. De ki cselekszi meg? Ki cselekszi meg? Ki az, aki Isten házából kihordja? A saját lelkünkből kihordjuk a Tóbiásokat? Nagy kérdés. És ki az, aki fölvállal, hogy visszahordja az Isten házának edényeit? Ami még régen lehet, hogy ott is volt, csak valahogy az idők folyamán úgy kihordtuk onnan. És a szívünknek azokban a kamráiban, ahol régen Isten lelke volt, most ki van? Vagy mi van? Haladék nélkül, ha ezt megértjük, gondolkodjunk el, szívünkben mi van most? Mennyi behordott dolog az élet gondjai, amire azt mondjuk, hogy szükség van, és Isten azt mondja, hordjad ki onnan, és tömjénnel, és az Isten házának edényeivel telítsd meg azt. Minden napnak megvan a maga baja. Itt az ideje tehát, hogy eltávolítsuk a Tóbiást, a Tóbiásokat az életünkből, nem erőszakkal és nem szeretetlenül, hanem bölcsen, de határozottan. Lépésről lépésre láthatóan. A törvény ismerete és a tanítás első pont. amit megtett Nehémiás. A tized az adományok kezelésének a reformja, ezt is megtette Nehémiás. A szombat a gyülekezeti rend helyreállítása, megcsinálta Jóisten által. A papok hitének megújulása, folyamatos bátorítás, és a nép előtt a jó példaadás. Ebben is nagy volt Nehémiás. A nép egységessége, egységes fellépésének az erősítése, és a megosztottság, a vagyoni különbözőség kérdésének a kezelése a népen belül rendkívül fontos volt. A viszonylag kevés beszéd, a csendes meggyőződés az igazságról, ahogy mondtam, hogy megnézte a kőfalakat héjjel, erre is rendkívül nagy szükség van. Gondoljuk meg, mikor és miről beszélünk is, hogyan. És a sokkal több ima, a sokkal több kitartás, a határozottság, a mit fognak szólni helyett, a mit fog Isten szólni. Mit fog Isten szólni? Mert hogyha valaki nem teszi meg, legfeljebb megóvja magát az emberi beszédtől, az emberi nyelvektől, de hogyha az ember nem teszi meg, akkor az Isten fogja őt számon kérni. És ez a kettő nem ugyanaz. Jobb, hogy az Istennek engedjünk, mint hogy az embereknek. Jó Isten adja nekünk azt, hogy nehémiási erővel, nehémiási határozottsággal, de nem elvetve a súlykot hozzáteszem. Okosan. A saját életünkből, és itt elsősorban a saját életünkről szólok, a saját életünkből vessük ki a bűnt. Ilyen határozottan. Nehémiás önmagát is sokat imádkozott, és Isten megáldotta az ő munkáját. A nehémiási reformáció az egyik legkomolyabb reformációs törekvés. Isten népének reformációját Ellen White nem egyszer hasonlítja a nehémiási reformhoz. És sok összefüggés és sok törvényszerűség van, akkor is, ha megszólnak, akkor is, hogyha nem illik, de hogyha Isten könyvében ez illik, sőt, kötelező, akkor meg kell tenni. Ilyen tekintetben kívánok mindannyiunknak bátorságot a saját bűneink rendezésére, határozott lépést, nehémiási határozottságot, és tépjük meg a rosszat, ha szabad mondani. Megtépjük, ahogy Nehémiás, és eltávolítjuk. Igen, Salamonra hivatkozott ez az ember. Salamon is szép lassan csúszott, a legbölcsebb, és elcsúszott. És ha Salamon elcsúszott ezen, akkor mi is el fogunk csúszni, ha nem vigyázunk. Ne vállaljunk semmilyen közösséget a Tóbiással, se a Moábitákkal, se az Ammonitákkal, hanem Istennel vállaljunk közösséget az ő kegyelméből. Amen. Jóságos és védelmező mennyei atyánk, szívünk mélyéből hálát adunk neked az igéért, azért a szóért, ami egyedüli lehetőségünk az örök életre, azokért a tapasztalatokért, amelyeket előttünk megszereztek mások, a hithősökért és a nehémiásokért, akik életüket, erejüket, idejüket áldozták oda a te ügyedért, nem kímélték magukat, akár a halál árán sem. Istenünk, arra kérünk, adj nekünk ilyen erőt, ilyen bátorságot, hogy hátunk mögött hagyhassuk azokat a hétköznapokat, amikor többet is tehettünk volna. Szeretnénk előtted azt megvallani, hogy mi nem mindig tettünk meg mindent, sőt sokszor kevesebbet tettünk, mint a lehetőségeink. Istenünk, add, hogy megértsük ennek a szavát, ennek a súlyát, a tőlünk telhető legnagyobb erőt, energiát, lehetőséget kihasználjuk, mert a napok gonoszak. Köszönjük, hogy te támogatsz ebben, sőt felhívsz erre bennünket. Nem a magunk erejéből kell ezt megtenni. De minden egyes forintunkhoz sok forintot adsz hozzá a semmiből. A semmiből alkotod ezeket. Istenünk, minden egyes percünkhöz sok percet adsz hozzá, és sok erőt és sok energiát. Ezeket mind te adod, nem magunktól vannak ezek. De szeretnéd látni, hogy mi oda szenteltük-e magunkat, enélkül nem tud segíteni rajtunk. Ilyen elszántságot, ilyen erőt kérünk tőled. És a Jézusi példa alapján megköszönjük, hogy a Krisztus előttünk megharcolta és megjárta, végigjárta a próbák útját. Köszönjük, hogy meghallgattál a Jézus Krisztusért. Amen. Amen.